Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
1 óra. 17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Miskolcon és Nyíregyházán születtek az új év első vidéki babái. Sikeres volt az Egri Szimfonikus Zenekar újévi koncertje. Eger és Miskolc is népszerű volt szilveszterkor az utazók körében. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Miskolcon és Nyíregyházán születtek meg az új év első vidéki babái. Mindketten éjfél után egy perccel látták meg a napvilágot. A Miskolcon született Milán 3330 grammos és 50 cm, a Nyíregyházán világra jött Szófia 2900 grammos és 47 centi. Az év első fővárosi újszülöttje és kislány, Zoé, ő 0 óra 43 perckor látta meg a napvilágot. Megszületett az új esztendő első egri babája is, tudatta a Heves vármegyei Markot Ferenc kórház. Január 1-én 11 óra 30 perckor látta meg a napvilágot Panna Róza, aki a harmadik baba a családban. 1800 grammal és 47 centivel született császármetszéssel. Anyukájuk és a kisbaba is jól vannak. A Markot Ferenc kórházban megszületett az első vármegyei baba is, szintén január 1-én, este 22 óra 22 perckor, a Káli család hatodik gyermekeként. Paula Noémi 3800 gram súlyú és 53 centi hosszú, anyuka és babája is jó egészségnek örvendenek. Minden jegy elkelt, ezzel fogadta már december elején a nézőket az Egri Szimfonikus Zenekar, és ahogy várható volt, valóban teltház mellett adhattak egri újévi koncertet a zenekar tagjai és vendégeik este a Gárdonyi Géza Színházban. A olyan dicső visszatérés volt ez, hiszen színházi újévi koncertjeik hagyományát élesztették újra Szabó Sipos Máté karmester vezényletével a szimfonikusok, írja a heol.hu Heves vármegyei hírportál. Az újévi koncertek sorában először mondott beszédet Wagner Ákos polgármester, aki nem csupán boldog új évet kívánt a nézőknek, de a zene hatalmáról is beszélt. Kiemelte, hogy a zene hangulatokat, emlékeket, érzelmeket idéz fel, ezért nagyon fontos szerepet játszik az életünkben. Eleinte úgy terveztem, hogy dúdolni fogok, hogy mindezt bizonyítsam, magyarázta a polgármester, aztán letett erről, és a muzsikálást és az éneklést a zenekar tagjaira, illetve sztár vendégeikre hagyta. A műsort Vida Péter színművész humorista vezette, aki tréfás irodalmi betétekkel színesítette az estét. Mi több, pityókás börtöntöltelékként is a színpadra dülöngélt magánszámában. A Strauss 200 évforduló jegyében állították össze az egri újévi koncertprogramját. Szabó Sipos Máté karmester vezényletével az 1825-ben született ifjabb Johann Strauss több művével, többek közt legnépszerűbb operettjeivel lepték meg a lelkes publikumot. Közreműködött Léva Jenikő, Simon Boglárka, Balcó Péter és Jenei Gábor, az Operett Színház, az Operaház és a Madách Színház művészei. A koncert végén még meg is énekeltette a publikumot Szabó Sipos Máté, és a kitartó vastap sem maradt el, a hagyományok szellemében az újévi koncertet a Radetzky induló zárta, tudósította Heol. Kettő-három éjszakára szólt a legtöbb szilveszterre időzített utazás a szállás.hu adatai szerint. Az újévi foglalások 62%-ánál 100 000 forint alatt költöttek szállásra, aki kapcsolódni vágyók, 28%-ánál pedig wellness szállás helyet választottak. A szálláskereső portál adatai szerint a szilvesztert ünneplő belföldi turisták körében Eger, Szeged és Pécs volt a legnépszerűbb úti cél, de előkelő helyet foglalt el Gyula, Siófok, Budapest, Hajdúszoboszló, valamint Sárvár és Miskolc is. A toplistán helyet kapott még Hévíz és Debrecen. A szilveszteri foglalások földrajzi megoszlása azt mutatta, hogy az észak-alföldi régió volt a legkedveltebb 20,5%-os arányjal, míg a Balaton és a dél-alföld régiókban is jelentős volt a vendégforgalom. 28% 50 000 forint alatti és 34% 50-100 000 forint közötti összeget költött az utazásra. Újabb ipari létesítménnyel bővült tavaly Sárospatak. Ünnepélyes keretek között adták át az SK Precíziós Kft. Gyártócsarnokát, amely egy német vállalkozás kihelyezett telepeként működik. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kiemelte, továbbra is fontos szerepe van vidéken a külföldi vállalkozásoknak, amelyek által újabb munkahelyek teremtődnek a térségben.
Magyarország egy nem szigetként működő, hanem az európai gazdaságban mélyen integrálódott gazdaság, ami azt jelenti, hogy a magyar gazdaság teljesítményét nem csak mi magunk tudjuk befolyásolni, hanem azt elég erőteljes mértékben befolyásolják külső tényezők, külső körülmények is, mint például az európai gazdaság működése úgy általánosságban. Nekünk az az érdekünk, hogy nyugalom és békés körülmények legyenek adottak, mert ha ez így van, akkor a gazdaság is tud bővülni. Háborús időszakok alapvetően inkább akadályát jelentik a gazdaság fejlődésének. Szóval nekünk az az érdekünk, hogy Németország is jól teljesítsen, hiszen Németország a legnagyobb beruházói közösséget adja itt Magyarországon. Németország az első számú kereskedelmi partnerünk. A magyar exportnak több mint egy negyede Németországba irányul. Szóval, hogyha Németország rosszul teljesít, az nekünk nem jó. Ha Németország jól teljesít, az nekünk jó. Ezért is figyeljük mindig talán az átlagnál érzékenyebben, hogy mi zajlik Németországban. Most ami itt fontos, hogy egy német családi vállalkozás úgy döntött, hogy a bizalmát és a tőkéjét ide helyezi nem csak hogy Magyarországban, hanem az ország északkeleti végébe, Sárospatakra. Ez egy több mint 2 milliárd forintos beruházás, amellyel egy olyan gyár jön itt létre, ami 2000 négyzetméternyi új gyártóterülettel rendelkezik, és nagyon precíz gyártási technikát igénylő eszközöket, úgynevezett szerszámbefogókat gyártanak. Évente itt ebből 240 ezer darab fog készülni. Csak hogy nagyjából tudjuk elhelyezni, hogy mi a jelentősége ennek a vállalatnak a saját ágazatában, Európa második legnagyobbja. A Németországon kívül azonban eddig még soha nem volt gyáruk. Most úgy döntöttek, hogy gyártás tekintetében is átlépnek a német határon, és az első Németországon kívüli gyárukat ide Magyarországra hozták. Ez most itt első lépésben 50 embernek jelent biztos megélhetést, 50 családnak ad megbízható egzisztenciát, de ma már a vállalat tulajdonosai, a vezetőivel már arról beszéltünk, hogy milyen módon látják realitását annak, hogy ezt a beruházást majd további szakaszok fogják követni. Ugye ez is azt mutatja, hogy a német vállalatok jól érzik magukat alapvetően itt Magyarországon. A politikai propagandát azt mindig le kell hámozni, és a valóságot kell nézni. És hogyha a valóság az, hogy a német vállalatok folyamatosan újabb és újabb beruházásokat hajtanak végre Magyarországon, újabb és újabb kapacitásokat hoznak létre Magyarországon, vagy hoznak át valahonnan Magyarországra, akkor az számunkra egyértelműen azt jelenti, hogy a magyar gazdaság, a magyar beruházói környezet az igenis vonzó a legszofisztikáltabb vállalatok számára is, már pedig a németek nagyon igényesek, ezt mindannyian tudjuk, tehát akármilyen beruházási környezetben nem mennek el. Itt azonban Magyarországon olyan körülményeket tudtunk nekik teremteni, amelyek nyomán folyamatosan újabb és újabb bizalmat szavaznak hazánknak.
Újabb síremlék újulhatott meg a Széphalmi Kazinci kertben. Nyíri Péter, a Magyar Nyelv Múzeumának igazgatója örömmel számolt be arról, hogy kormányzati segítséggel a Kazincihoz kapcsolódó családi síremlék megszépült állapotban várja a látogatókat a jövőben.
Kazinci Ferencnek és feleségének, gróf Török Szofinak 8 gyermeke született, az első alig egy éves korában meghalt, a Fizsinek beszélzett kis Ifigénia, és ő volt az első elhunyt ebben a sírkertben. Amikor meghalt, Kazinci a kassai püspöktől engedélyt kért, hogy felszenteltethesse ezt a területet, ahol most vagyunk, és ide temethesse a kislányát, és aztán majd magukat is, hiszen az volt a végakarata, hogy ő is és a felesége is majd itt nyugodjanak, és ez meg is valósult. Nem volt szokás a korban egyébként, hogy a saját birtokra temetkezzen valaki, ezért kellett engedély, de Kazinci ezt így gondolta. Ez a sírkert története, és aztán ide temették Eugéniát is, aki a másodszülött lány, és 96 éves koráig élt, nagyon tehetséges kislány volt. Nem ezért nevezték Zseninek, hanem az Eugénia névnek volt a beceneve, de nagyon tehetséges lány volt. Ugyanakkor Kazinciék nem voltak gazdagok, tehát megvan a írása Kazincinak, amelyben azért leírja, hogy édes Zsenim, haza ne jöjj, mert ugyan megszakadt a szívem, hogy nem vagy itthon, viszont nem tudnálak méltóképpen nevelni. Tudnélik, Kazinciék olyan szegénységben is éltek, az életük vége felé már, hogy a gyerekeket családtagokhoz, távoli rokonokhoz kellett odaadni, neveltetni, hogy biztosítsák a neveltetésre szükséges feltételeket, mert ők ezt nem tudták megtenni. Úgyhogy Eugénia nagyon tehetséges volt, és ő azért folyamatosan emlékezett a szüleire, és szép halom valóban gyökér volt a számára, ezt tudjuk a visszaemlékezéseiből. Krajnyik Imre volt az ő férje, és hát ők is ide temetkeztek. Így lett ez egy családi sírkert. Ugye több gyermek, több unoka, és egyéb családtagok, más családtagok is vannak ebben a sírkertben. Gazdagodik a Kazinciket folyamatosan. A Kazinci síremléket felújítottuk, rendeztük az egész Kazinci kertet, mármint a Fás botanikus kertes részt. Elhelyeztünk, ez egy fájdalmas esemény, de elhelyeztünk egy emlékpadot Kovács Dániel és Fehér József tiszteletére, ez egy klasszikus emlékjel, és most pedig a miniszterelnökség támogatásával Kazinci Eugénia sírköve újult meg. Azért fontos ez, mert a tárgyi emlékezésnek is vannak nyomai. Mi hagyományt ápolunk, és emlékezünk a szellemi örökségre. De fontos a tárgyi örökség, már csak azért is, mert itt egy történelmi emlékhelyen vagyunk. Amikor Petőfi Sándor itt járt 1847-ben, akkor elhanyagolt állapotban látta a kertet. Most már talán méltóképpen őrizzük Kazincinak, a családtagoknak az emlékezetét, és ehhez az is hozzátartozik, hogy a sírkerttel folyamatosan foglalkozunk. Reméljük, hogy ez a program még folytatódik, és hát az összes sírt idővel, sírkövet fel tudjuk újítani.
Az év sztoriával ért véget az óesztendő a Borsod-Zemplén vármegyei rendőrségnél. Mezőköves közelében a hármaszámú főúton Miskolc irányába tartva bukott le egy 20 éves itta sofőr, akinek a jogosítványa még azelőtt ugrott, mielőtt egyáltalán megérkezett volna, írja a minap.hu hírportál. Mozgó, álló és úgynevezett finmódszeres ellenőrzéseket is tartott a Borsod-Zemplén vármegyei rendőrség, összesen 98 helyszínen a közutakon, december 31-én és január 1-én a biztonságos közlekedés érdekében. A 98 helyszín egyikén egy úgynevezett finmódszeres, amikor egymás után több rendőr állítja ki a közlekedőket a sorból, ilyen ellenőrzésen akadt fenn az a 20 éves sofőr tehát, aki BMW személygépkocsijával Mezőkövest felől Miskolc felé tartott a 3-as főúton. A fiatal férfivel szemben a rendőrök alkoholtesztert alkalmaztak, ami pozitív értéket mutatott, a további ellenőrző mintavételek és az áradó alkoholszag megerősítette a mérés eredményét. A járművezetése jogosító okmány kérelmét meg tudta ugyan mutatni a sofőr, mivel a részére kiállított vezetői engedélyét még nem is kapta meg, így a vezető jogosultságát a hatóság már is felfüggesztette. Végül az időjárásról. Éjjel egy csapadéksáv frontális felhőzete vonul át felettünk, sokfelé valószínű csapadék, zöbében eső, de lesz, ahol havas eső, hó hullik. Később kiderül az ég, felhőtömbök zavarják majd a napsütést, felélénkül a szél. A hőmérséklet pénteken hajnalban 0, napközben aztán plusz 2-3 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. január 2-án csütörtökön.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.
lesznek szemeim az Úrra, még rajtuk megkönyül, úgy néznek a mi Istenünkre, még rajtuk megkönyül, úgy néznek szemeim.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, az összeállítás szerkesztőjét, Domán Vivient hallják, adásunk tartalmából. A kormány két lépésben megduplázza a családi adókedvezményt. 2025 a családok és a vállalkozások éve, a nemzetgazdasági miniszter szerint. Egy hercegkúti házaspár életéről szól az a könyv, amely több éves írómunka után 2024-ben jelent meg. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! A magyar kormány két lépésben megduplázza a családi adókedvezményt. Közölte a kulturális és innovációs miniszter videóüzenetében. Hankó Balázs a videóban azt mondta, a családi adókedvezménnyel mindazoknak segítenek, akik egyszerre vállalnak gyermeket és vállalnak munkát is. Kifejtette, hogy két lépésben duplázzák meg a családi adókedvezményt. 2025. július 1-jével az egy gyermeket nevelők esetében 10-ről 15 ezer forintra, két gyermek esetén 40-ről 60 ezer forintra, három gyermek esetén 99 ezer forintról, 148.500 forintra emelkedik a havonta érvényesíthető családi adókedvezmény. Hankó Balást hallják.
2025-ben is bővítjük a családi támogatásokat. Mi a családokért dolgozunk 2025-ben is. 2010 óta 30 családpolitikai intézkedésünk segíti a családok anyagi biztonságát, nyújt segítséget a lakhatásban, és mindezek mellett segít a családi élet és a munka egyensúlyának megteremtésében. A következő évben, 2025-ben nem kevesebb, mint 3754 milliárd forintot fordítunk a családok támogatására. Ez 447 milliárd forinttal több, mint az idei évben volt, 2010-hez képest pedig meg négyszereztük a családi támogatásokat. Az egyik legjelentősebb előrelépés az lesz, hogy a családi adókedvezményt két lépésben duplázzuk meg, mi több. 2025. január 1-től 35 évre emelkedik a babaváró támogatás. Ezáltal bővül legalább 10 ezer családdal, mindazoknak a köre, akik a babaváró támogatással 11 millió forint 0%-os támogatású kedvezményes hitelhez juthatnak. Eddig már 260 ezeren igényelték a babavárót, és 220 ezer babaváró gyermek született meg. Az otthonteremtést támogatja a falusi Csók és a Csók Plusz, valamint újraindul a vidéki otthonfelújítási program, melynek keretében az 5000 főnél kisebb településeknél a családok akár 3 millió forint visszanemtérítendő támogatáshoz is juthatnak, úgy, ha ők is 3 millió forinttal járulnak hozzá ház felújításához. A minimálbér emelkedésének köszönhetően pedig a gyed és a diplomás gyed is emelkedik jövőre.
2025 a családok és a vállalkozások éve. A kormány 2025-ben is azon dolgozik, hogy minden család és minden vállalkozás újabb lépést tehessen előre. Mondta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a kormány közösségi oldalán mai napon közzétett videójában.
2025 a családok és a vállalkozások éve. A kormány 2025-ben is azon dolgozik, hogy minden család és minden vállalkozás újabb lépést tehessen előre. Azért dolgozunk, hogy a gazdaság jobban teljesítsen, így a családok több pénzből tudjanak gazdálkodni. Gazdasági fordulatra van szükségünk, és ehhez kiváló új gazdaságpolitikai tervünk van. Az új gazdaságpolitikai akcióterv keretében a kormány 21 intézkedésről döntött, ami növeli a családok jövedelmét, segíti a fiatalokat abban, hogy könnyebben jussanak lakáshoz, és támogatja a magyar KKV-k méretugrását, a termelékenységük növelését. Az akcióterv összességében 4000 milliárd forintot juttat a családoknak és a vállalkozásoknak. Ebből a pénzből megduplázzuk a családi adókedvezményt, elindítjuk a munkáshitelt és a vidéki otthonfelújítási programot, továbbá támogatjuk a vállalkozások beruházásait. A gazdaság erőre kap. Az inflációt leküzdöttük, a bérek dinamikusan nőnek, így egyre több pénz marad a családoknál. Ez idén sem lesz másképp. A 21 pont végrehajtása mellett a gazdaság teljesítményét ugyancsak segítheti a számos gigaberuházás befejezése. Hatalmas gyárakat fogunk megnyitni, mint a BMW, a CATL vagy a BYD gyárai. Együtt meg tudjuk csinálni. Ennek szelében kívánok békét és sikeres évet minden családnak és vállalkozásnak.
Egy hercegkúti házaspár életéről szól az a könyv, amely több éves író munka után 2024-ben jelent meg. Prokop Viktor, a Hegyalja TV főszerkesztője, egyben a könyv írója elmondta, az életrajzi olvasmányokon keresztül egy olyan házaspár életébe pillanthat be az olvasó, akik külföldről hazatérve igyekeztek támogatni a sváb kisfalu életét.
Térben és időben, ha nem is időutazás, de visszalépést kell tennünk, mert hogy alapvetően a könyv az egy bukovinai székely asszony, aki Vémendre került sok-sok hányaltatást követően, és egy hercegkútról származó ember életét mutatja be, az, hogy 1956 után Ausztráliába kerülve mi minden történt velük, és hát a kapcsolódási pont az hercegkút lett egészen pontosan. Azon belül is a település polgármestere Rák József, akivel hát értelemszerűen média munka során már jó ideje ismerjük egymást, és tulajdonképpen amikor ez a házaspár visszaköltözött Magyarországra, időskorukra, akkor miután a férj elhalálozott, azt követően a feleségnek volt egy gondolata, hogy hát az ő életük, mint sokak másoknak, érdekes lehet, de azért egy 56-os embernek az élete, hogy pontosan részletekben a hétköznapokra is kitekintve hogyan zajlott, azt úgy viszonylag kevésbé ismerik az emberek, nem nagyon szokás a családi dolgokat, eseményeket, üzleti eseményeket kiteregetni vagy elmesélni, és ő ezt a gondolatát, hogy ezt jó lenne valamilyen formában az utókornak megőrizni, ezt ő elmondta egyik találkozásuk alkalmával a hercegkúti polgármesternek, akitől egyúttal segítséget is kért, és ő pedig rám gondolt, hogy hát ha ezt én elvállalnám, és így időutazás ott van, hogy ez 2019-ben volt, 2019 nyarán találkoztam először Stumpf Mártával, és én tulajdonképpen 2019 őszétől kezdtem e fajta pályafutásomat tulajdonképpen. így indult. Róluk tudni kell, hogy ők világéletükben többször voltak a magaslatokban anyagilag, meg többször voltak teljesen a csőd szélén. Szóval ők egyébként egész életükben Ausztráliában is úgy működtek, hogy nemes célokat, nemes gondolatokat nagyon szívesen támogattak. Sőt, amikor Magyarországon mondjuk a nagy Tisza járvíz idején éppen itthon voltak, akkor is jelentős összeggel támogatták annak is a védekezési munkáit, meg egyébként, hogyha különböző katasztrófákat a világban láttak, akkor azt is támogatták. És ők idős körükre, mivel megtehették, de egész egyszerűen ők polgármester úrral csak beszélgettek arról, hogy mi a helyzet a településen, milyen fejlesztésekre lenne szükség, és egy beszélgetés során ott elhangzott az, hogy hát bizony a helyi iskola, amit a helyiek annó megépítettek, most már olyan állapotban van, hogy egy komolyabb felújítás szükséges lenne, és hogy beszélgettek, Márta néni egész egyszerűen a maga nyers őszinteségével megkérdezte, hogy és akkor ez mennyibe kerülne. Hát mondta neki akkor polgármester úr, hogy ez nagyjából egy 100 millió forint az előzetes becslések alapján, és ő azt mondta, hogy egykori férje tiszteletére úgy gondolja, hogy segíteni ezt a felújítást, és ő azt mondta akkor, hogy a felét ő akkor odaadja, a másik felét meg akkor polgármester úr tedd mellé. Tehát még ilyen szempontból is, még napjainkban is ők egyértelműen kötődnek a településhez.
Kedves hallgatóink, most hallgassák meg egyházi híreinket.
Május 10-én szombaton tartják majd az éves egyházmegyei találkozót, ez is kiderült az egri érsek újévi körleveléből. Ternyák Csaba üzenetét január 1-én felolvasták a templomokban, és mi is közreadjuk. Kedves testvérek, minden év első napján Szűz Mária istenanyaságát ünnepeljük. Már az első keresztények is úgy tekintettek Máriára, mint Jézus első tanítványára és leghűségesebb követőjére. Jézus Krisztus édesanyja fontos szerepet tölt be a mi életünkben is, ő a leghitelesebb példa. Az angyalnak mondott igennyével előbb méhébe fogadta, 9 hónapig szíve alatt hordozta szent fiát, majd Betlehemben világra szülte, Egyiptomban és Názáretben felnevelte, és egészen nyilvános működésének kezdetéig anyai szeretetével gondozta. A kánai mennyegzőn Jézus az ő közbenjárására tette első nyilvános csodáját. Tanító körútjain nyomdokaiban járt, követte őt a keresztúton, és ott állt a kereszt alatt is. Az apostolokkal együtt ott volt az utolsó vacsora termében, és várta a Szentlélek eljövetelét. Szűz Mária istenanyaságának ünnepe a 431-es Efezusi Egyetemes zsinatra nyúlik vissza, amikor kelet és nyugat egyházai egyaránt elfogadták, hogyha Jézus Krisztus valóságos ember és valóságos Isten is, akkor Szűz Máriát joggal nevezzük Teotokosznak, azaz Isten szülőnek. Mi is hódolattal járulunk elébe, és kérjük közbenjárását az előttünk álló új esztendőre. Nagy szükségünk van az ő anyai oltalmára, hiszen ha a világunkra és közösségeinkre nézünk, akkor érezzük, hogy mennyire törékenyek vagyunk. Ő a legtermékenyebb édesanya, hiszen az egyház anyjaként nekünk is mennyei édesanyánk, ezért lehetünk mi egymás testvérei. Anyai oltalma kiterjed az egyházra is, közben jár értünk, de nem oldja meg helyettünk családjaink válságát és egyház közösségeink elnéptelenedését. Mégis bizalommal kérjük őt, mint az egyház anyját, hogy esdjen ki Istennél családi hivatásokat, elkötelezett édesapákat és édesanyákat, akik hitben élnek és akik képesek gyermekeiknek is átadni hitüket. Egyházunk elrendelte, hogy január 1-én minden évben tartsuk meg a béke világnapját. A pápa ilyenkor békeüzenettel fordul a keresztény közösségekhez, a nemzetek vezetőihez és a világon élő minden jó akaratú emberhez. Az idei világnap üzenetében írta, olyan év legyen 2025, amelyben növekszik a béke. Mégpedig az az igazi és tartós béke, amely nem áll meg a szerződések jogi fortéjainál, vagy az emberi kompromisszumok asztalainál. Az igazi békét keressük, amelyet Isten a fegyvertelen szívnek ad. Ezután felsorolja a pápa, hogy melyek a fegyvertelen szív tulajdonságai. Először is nem számítgatja, mi az enyém és mi a tiéd, nem önző, hanem készen áll mások segítségére sietni. A fegyvertelen szív elismeri, hogy ő is adós, adósa Istennek, és ezért kész elengedni mások adósságát. Végül a fegyvertelen szív legyőzi magában a jövő miatti aggódást, abban a reményben, hogy minden ember értékes erőforrás világunk számára. Minden új esztendő a reménynek és a bizakodásnak az ígéretét hordozza, talán ez az év majd jobb lesz, mint az előző, 2025 azonban más, ez a nagy jubileum éve a nagy remény éve lesz, hiszen karácsonykor Ferenc pápa a római Szent Péter bazilikában megnyitotta a szentévi kaput, Szent Család vasárnapján pedig az egri bazilikában is felállítottuk a szentévi keresztet. Ezzel megkezdődött a jubileumi szentév, a remény éve, amelyet a Szent Atya szándékai szerint, mint a remény zarándokai szeretnénk végigjárni. Mit jelent a remény zarándokainak lenni? Azt, hogy olyan esztendőt kezdünk meg, amelyben túlcsordul bennünk a remény. Sokkal többről van szó, mint puszta optimizmusról. Nem abban reménykedünk, hogy jó idő lesz, hogy valamit sikerül megtennünk. A csupa nagybetűvel írt remény életünk nagy kérdéseire vonatkozik. Olyan kérdésekre, mint az üdvösség vagy kárhozat, béke vagy megsemmisülés, élet vagy halál kérdése. A mi reményünkben nincs bizonytalanság vagy kétkedés, nincs talán, esetleg vagy hátha. Csak a nagy remény az igazi remény. Mi nem valamiben, hanem valakiben remélünk. Reményünket csak egy valaki tudja betölteni, Jézus Krisztus. Ő a mi nagy reményünk, aki elvezet bennünket az üdvösségre, Isten örök és végtelen országába. Kedves testvérek, immár hagyománnyá vált az Egri Főegyházmegyében, hogy az újévi körlévében hirdetjük meg az éves egyházmegyei találkozót. Idén, május 10-én szombatra hívjuk és várjuk a megújult egyházközségi képviselőtestületek tagjait az Egri Bazilikába. Mind a 3011 képviselőtestületi tag kinevező iratát saját kézegyemmel láttam el, és miközben aláírtam, fohászkodtam értük, írta az újévi üzenetben Ternyekélsek. Folytattam, ezáltal is kifejezésre akartam juttatni az egyház bizalmát személyük és szolgálatuk iránt. A találkozó során pedig szeretném megerősíteni őket Isten iránti hitükben és az egyház iránti elkötelezettségükben. Ez az összejövetel jó alkalom lesz arra, hogy közösen imádkozzunk közösségeinkért a Gönczi kereszt előtt. Ez a zarándok kereszt a Szent Év Egri megnyitására érkezett hozzánk, és terveink szerint az egész év folyamán itt marad a bazilikában. Kérem, hogy a paptestvérek és az egyházközségi képviselőtestületek tagjai egyaránt érezzék át a hitünkről való közös tanúságtétel jelentőségét, és örömmel vegyenek részt ezen a találkozón, idén május 10-én szombaton az Egri Bazilikában. Szeretettel kívánok minden Krisztus hívőnek és minden jó akaratú embernek Istentől megáldott békés, boldog új esztendőt, zárult Ternyák Csaba egriesek újévi körlevele. Erdő Péter bíboros prímás mutatott be ünnepi szentmisét a felújítás alatt álló esztergomi nagyboldogasszony és Szent Adalbert főszékes egyházban január 1-én, Szűz Mária istenanyaságának ünnepén. A főpásztor a szentmis elején kiemelte, Krisztus, az Istenember magára vállalta emberi természetünket, hogy testvérünké váljon, majd felemeljen bennünket is az isteni élet magasságába. Ezt a hivatást teljesítjük, amikor megszentelő kegyelem állapotában élünk, és minden cselekedetünk a Krisztus iránti szeretetünkből fakad. A bíboros arra kérte az egybegyűlt híveket, hogy csatlakozzanak a szentmise végén felcsendülő szent lélekhívó énekhez, imádságos lélekkel, és éljenek a teljes búcsú ajándékával. Jézus megmutatja nekünk, hogy Isten törődik a törékenyekkel. Többek között erről beszélt Ferenc pápa az újévi homiliájában. Január 1-én délelőtt a Szent Atya a Vatikáni Szent Péter Bazilikában újévi szentmisét mondott karácsony 8-adában, a Boldogságos Szűz Máriának Istenanyjának főünnepén, a béke 58. világnapján, amelyre üzenetet is küldött, ennek témája, engedd el adósságainkat, add nekünk a de békédet. Január 1-én a Szent Atya a Vatikáni Szent Péter Bazilikában Isten Anyja főünnepén és a béke 58. világnapja alkalmából bemutatott szentmisét követően a Vatikáni apostoli palota ablakából mondta el a déli úrangyalát a Szent Péter téren egybegyűlt hívekkel és zarándokokkal. Beszédében a béke összefüggésében megemlékezett az összes édesanyáról, különösen azokról, akiknek szíve tele van fájdalommal, mert gyermekeiket elvitte az erőszak, a gőg, a gyűlölet. A nyíregyházi Szent Atanász görög katolikus hittudományi főiskola a 2025-26-os tanévben induló nappali tagozatos képzéseire, állami ösztöndíjas és költségtérítéses képzéseire február 15-ig, a levelező tagozatos képzésekre pedig majd május 30-áig lehet jelentkezni. A pedagógus képző felsőfokú intézmény lehetőséget biztosít kétszakos osztatlan tanárképzésre 10 fél éves oktatás keretében, melyre a felvi.hu-n kell benyújtani a jelentkezést. A Nyíregyházi és Miskolci Egyetemmel közösen indított szakpárokat az internetes oldalukon lehet böngészni. Emellett a következő nappali tagozatos szakokra lehet jelentkezni február 15-ig. Osztatlan szakok teológia, papnövendékek számára 12, világi hallgatók számára 10 fél év, egyszakos hittanár, nevelőtanár 10 fél év, alapszakok, katolikus szociális munka 7 fél év, katolikus közösségszerező 6 fél év és kántor 6 fél év egyéni tantrenddel. A mesterszakok, pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés 4 fél év, összehasonlító vallástörténet, alkalmazott kulturális tanulmányok 4 fél év, a képzés nagy része Budapesten, A nappali tagozatos képzések jelentkezési határideje, tehát február 15-e, a főiskola saját jelentkezési lapján kell benyújtani a jelentkezést. A levelező tagozatos képzésekre pedig május 30-áig lehet feliratkozni. Alapszakok: katekéta, lelkipásztori munkatárs 6 fél év, katolikus szociális munka 7 fél év, katolikus közösségszervező 6 fél év, az osztatlan szakok: teológia, civil hallgatóknak 10 fél év, és hittanár, nevelőtanár 10 fél év, valamint a mesterszakok: rövid ciklusú katolikus hittanár, nevelőtanár, teológus tanító, tanár, gyógypedagógus, óvodapedagógus szakoktató diplomával rendelkezőknek 2-4 fél éves levelező, keresztény egyház és művelődés történet 4 fél év, pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés 4 fél év, összehasonlító vallástörténet, alkalmazott kulturális tanulmányok 4 fél év, a képzés nagy része itt is a fővárosban, illetve teológiai licenciátus, a keleti keresztény tudományok 4 fél év a képzés, mindez tehát a nyíregyházi Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskola keretében. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Régóta ott vagyunk már az interneten, de az okos eszközök elterjedésével egyre többek a különböző alkalmazásokat részesítik előnyben. Egy ilyen applikáció ráadásul több mindenre lehetőséget ad a műsor hagyományos hallgatásán túl, így a napi evangélium mellett híreket is lehet találni, és közvetlenül csatlakozhatnak rádiónk közösségi média felületeihez, tehát a Facebook és az Instagram oldalunkhoz. Az alkalmazás díjmentesen elérhető Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyház megye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. A mai műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Debnár Ádám és Koleszár Krisztián. Búcsúzik a mai nap bemondó szerkesztője Domán Vivien. A viszont hallásra.
Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
régió sportja.
Karácsonyi és újévi imásfilmet készített a Magyar Röplabda Szövetség. A gyöngyösi Lévai Petra lett az év paratriatlonistája. Öreg fiúk tornát rendeztek a napokban Nyíregyházán. Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyéből 14 ezer nevezés érkezett, és 4500-an mérették meg magukat egy vagy több kategóriában az elmúlt tanévben a Diák Olimpián. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Karácsonyi és újévi imásfilmet készített a Magyar Röplabda Szövetség. A videóban az egyik főszereplő Blázsovics Péter. Az 1995-ös születésű játékos pályafutásának három szakaszában is szerepelt a Green Plan vegyészerci Kazincbarcika élvonalbeli együttesében. Fiatalkora ellenére tavaly júniusban bejelentette visszavonulását. A válogatott röplabdázó április közepén a Deac edzésén rosszul lett, összeesett, és egyik társának gyors beavatkozása mentette meg az életét. A gyöngyösi Lévai Petrának a Tatán megrendezett világkupán sikerült nyernie, több hasonló futamon és világbajnoki sorozat állomásán is helyt állt már. Elismerésre méltó teljesítményéért az év paratriatlonistája lett. Így elmondható, hogy aktív évet zárt a parasportoló, és a hangsúly a záráson van, hiszen profi sportolói karrierjét is befejezte, ám továbbiakban is aktív marad. Most őt hallják.
Az idei évben, annak ellenére, hogy egyébként a paralimpiai kvalifikáción végül nem sikerült, nagyon aktív évet zártam. Ezzel a pályafutásom zárása is volt ez a verseny, egy világkupa, amit Magyarországon Tatán rendeztek meg, és ott sikerült nyernem. Úgyhogy azt gondolom, hogy a világkupa győzelmemnek köszönhetem tulajdonképpen ezt az elismerést. És hát ezen kívül is azért elég sok versenyen vettem részt világkupa, illetve világkupa futamokon, illetve világbajnoki sorozat állomásán is, ahol azt gondolom, hogy szépen helyt tudtam állni. Persze nem elég szépen, hiszen nem jutottam ki a paralimpiára, de mégis úgy tűnik elismerésre méltó volt ez a teljesítmény. Nem bizonytalanodtam el, ez egy minden szempontból helytálló döntés volt, így ennyi idő elteltével is azt gondolom, hogy így van. Ennek ellenére persze mindig egy kicsit furcsa érzés, amikor az ilyen típusú események visszarántanak úgy a múltban, ilyenkor mindig egy kicsit érzékenyebb az ember, én is egy pár napig. Annyi szerencsés az én szempontomból, hogy egyébként én nem szakadtam el a sporttól, az edzéseket folytattam tovább, nem olyan intenzitással, illetve kevésbé szigorúan magamhoz, de ugyanúgy járok a klubomba például úszni, illetve a kerékpározást is folytattam, futni jelenleg nem futok, de egy ilyen szempontból nincs hiányérzetem. Ráadásul éppen így a minap gondolkodtam el, pont így ennek a díjnak kapcsán, hogy a rövidpályás úszóvilágbajnokság, és azért én is követtem az eseményeket, és akkor az egyik versenyző, Telegdi Ádám mondta, hogy hát korán kelt fel, hogy azért járjon egyet, mert hogy így egy pár órával később fel kell kelni, és akkor úgy gondolkodtam rajta, hogy nekünk azért elég sokszor reggel 7 órakor volt versenyünk, ami azt jelentette, hogy mondjuk 3 órakor kellett kelni, és így készülni, és hát ugye az előző napi izgatottság miatt már az alvás minősége sem olyan volt. Na, ilyeneket nem sírok vissza.
Öreg fiúk tornát rendeztek a napokban Nyíregyházán. Vaka Árpádot, az MLS Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei igazgatóját hallják.
Ez a kismező már hosszú évek óta játszik egymással, illetve egymás ellen. Régebben a Magyar Labdarúgó Szövetségen belül volt egy olyan bizottság, amely ezeket a tornákat szervezte és rendezte. Ez 2 évvel ezelőtt megszűnt, és így a megyei igazgatóságok támogatásával próbáljuk életben tartani ezt a kezdeményezést, hiszen ez mindenféleképpen egy olyan kezdeményezés és egy olyan tornasorozat, ami egyedülálló, talán Európában is. 60 pluszosok játszanak. Lehet azt mondani, hogy életen át kell játszani a futballt, de valóban ezek a fiatal emberek azért már jó 4-5 évtizede is a pályán vannak, a gyerekkoruk óta fociznak, és van olyan is, aki már 70 éves is elmúlt, és még mindig rúgja a bőrt. A játékosok egy része azért annak idején igen komoly szinten játszott nagypályán, gondolok itt akár Nyíregyházára, Tiszavasváriba, vagy ugye van egy miskolci öregfiúk csapat, vannak, akik köztük a Diósgyőrbe futballoztak, úgyhogy várják ezeket a rendezvényeket, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei igazgatóság mindenféleképpen mellettük áll, és egy évben 4-5 alkalommal próbáljuk szeretnék őket összehívni, két nyíregyházi csapat és egy miskolci csapat van, és van három általában, kettő-három kültéri, szabadtéri rendezvény, és kettő téli szezonban kettő csarnok rendezvény is. Az idő előhaladtával egyre fontosabb a harmadik félidő szerepe, és ezt minden alkalommal egy meleg étellel azért várjuk őket, és ott azért el szoktak sztorizgatni a régi, illetve az új élményekről.
Most pedig Knoblok Sándor játékost hallják.
Jó társaság van nekünk, csapatszellem, van egy régi társaság. Eddig állja néven játszunk kispályán is. Egész héten két meccsek vannak. Pasalapályán most már ugyan bűfős pályára csinálták, és ez tart össze, meg az egészségem véget, hogy karba tartsam magam. Hát szeretem nagyon a focit. Arra tettem az életemet, úgyis kerültünk át annak idején Kárpátaljáról, hogy a labdarúgással foglalkozzak első szempont. Az egészség, meg a mozgás öröme, meg még egyszer mondom, a baráti társaság, ami összejön nekünk, azzal kapcsolatos minden. Évente háromszor, négyszer meg tudták rendezni, többször más megyébe is, amikor engedi az időm, elég keveset járok ide még, most a tavaly töltöttem be ezt a korhatárt, hogy ide is el tudjak már jönni 60 évesekhez, sajnos már a korommal betöltöttem, de a nagypályás focid és a keresztpályásban is részt veszek, ott a 45 év feletti tornán, ami két hetente van, az minden helyszínen meg szokott lenni, hét csapat részvételével, és akkor az minden két hétben szobaton kész szokott lenni, azon is részt veszek, úgyhogy elég sűrű a program a fociba. Még szeretnék tervezni több időre, hát remélem, ameddig az egészségem engedi, addig szeretnék tovább folytatni ezt a pályafutásomat.
Végül Iván Lajost, a miskolci öreg fiúk csapatvezetőjét hallják.
Mindenképpen ki kell emelnem, hogy ezek a fiúk, akikkel itt vagyunk, már nem egy alkalommal, illetve 20 éve lassan, ezeket nem kell rábeszélni, és nem számít, hogy szombat-vasárnap esküvő, első áldozó a családban van, akkor is inkább ezt a kikapcsolódást választják. Bizonyos szempontból nehéz egyeztetni az időpontokat, de hál' Istennek már vannak olyan létszámban ezek a fiúk, hogy annyian mindig vagyunk, hogy meg tudjunk itt jelenni. Egyik sporttársam se szeret veszíteni, mindig azon vagyunk, hogy lehetőleg ne kapjunk ki. Ez a mai nap sikerült több év után először, de ezt szeretnénk tovább folytatni. A legnehezebb ebben a dologban, hogy 60 év vagy legalább 58 éves sportolókat kell találni, és sajnos már azok, akik viszont 70 fölött vannak, nem mindig felelnek meg már ennek a követelménynek. Amióta az MLS kezébe vette ezt a szervezést, mert régebben más vonalon voltak szervezve ezek a mérkőzések, általában 2-3 havonta oda-vissza vágó formájában van a nyíregyházi rendezés, van esetleg megyei rendezés, és elvétve, de az utóbbi időben egyre ritkábban Miskolcon is igyekszünk megrendezni ezeket a tornákat.
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéből 14 ezer nevezés érkezett, és 4500-an mérették meg magukat egy vagy több kategóriában az elmúlt tanévben a Diákolimpián. Ezt Erdős Dániel, a Magyar Diák Sport Szövetség ügyvezetője mondta a vármegye házán tartott díjátadó gálán. Sesták Oszkárt, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei közgyűlés elnökét hallják.
Megérdemelt kezdte helyszínt ezek a fiatalok, a felkészítő tanárok, a családok, akik ezt az áldozatot vállalják, hogy áldoznak erre az ügyre. Persze ez sokszorosan megtérül a tanulmányi eredményeikben, az egészséges életvitelükben ezeknek a fiataloknak. Nagyon nehéz mostanában kirángatni, elcsábítani a fiatalokat a okos eszközök elől, de aki ezt megtapasztalja, ennek az örömét, belekóstol ebbe az életmódba, az biztos, hogy egész életében elkíséri, egészséges és teljes életet élhet. Ez nagyon fontos, a legfontosabb ebbe a tevékenységbe, és ezzel példát mutatnak azokra is, akik esetleg nem olyan módon sportolnak, vagy nem olyan ügyesek, vagy nem annyira kitartóak, azokat is magukkal tudják aztán motiválni, magukkal tudják húzni ezek a gyerekek.
Most pedig Erdős Dánielt, a Magyar Diák Sportszövetség ügyvezetőjét hallják.
Ha Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyére koncentrálunk, akkor két jelzővel tudom ezt jellemezni. Aktív és eredményes évet zárt a megye. Épp most megnéztem az adatokat, csak nem 14 ezer nevezés volt ebben, pontosabban az elmúlt tanévben Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéből a diákolimpiákon. Ez azt jelenti, hogy a vármegye diák sportolói közül több mint 4500-an indultak el, összesen több mint 110 iskolából a diákolimpia valamely sportágában, valamely versenyszámában, és számos esetben országos bajnoki címeket, dobogós helyezéseket hozott számukra ez az év, tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy büszkeséget hoztak nem csak az iskolájuknak, településüknek, hanem a megyének is.
Most Székely Tibort, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Diák és Szabadidő Egyesület elnökét hallják.
Én úgy gondolom, hogy a 2024-es év a vármegyei diáksport szempontjából mindenféleképpen kiemelkedő volt. Ha csak arra gondolok, hogy évelején országos döntőt rendezhettünk röplabda sportágban, míg az év második felében szintén országos döntőt atlétika sportágban, ez már önmagában egy elismerés, önmagában egy jó teljesítmény. De hogyha ehhez hozzátesszük, hogy a röplabdán országos második helyezést ért el az egyik nyíregyházi csapat, illetve atlétikában országos aranyérmet is szereztünk, akkor ez önmagáért beszél.
Elismerést kapott Kis László, a nyíregyházi Kródi Gyula gimnázium testnevelője.
Talán nem is én érdemeltem ki ezt az elismerést, hanem a diákjaink, amik sportrendezvényeken részt vettek, illetve kollégáim, akik szintén segítettek ebben a munkában. Én is kísértem őket. Nagyon sok sportágba indulnak diákjaink, úszástól kezdve atlétika, kosárlabda, A kategória, B kategória, még a frisbee. Diákolimpián is harmadikok lettek diákjaink. Ezen kívül tájfutásban országos bajnokaink vannak, illetve tenisz országos bajnokaink vannak, és számtalan más helyezést értek el diákjaink.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Milliárdból egy vagy, te nem magad, megmondtam a világot, jó szép mióta tudom, benne vagy, és lehet az élet kereszt. Mérlegre tesz, milyen autód, milyen nőtt, pár millió, mit tesz veled, és lehet a sorsod kemény. Mint egy székely tömény, én mégsem játszom a medvét, hogy féljen tőlem néhány körényt, és lehet az élet vadul. Mint egy tálib, hadúr az ember, paripát játszik az Isten szamarat, lát, aki nem tanul, csak gyere most úgy, mint fehér. A hollói közt a béke pipát elszívtam magában, békét kötött, aki örül annak, amilyen van, nálmodni mert szeretni, hagy szívében meg, béke van, az, amit érzed, te is érzed, hogy is illúzió csak az egész, ahogyan néz, olyan képen, varázslatot ár elég, fehér holló.
Csak a híd meredek.
Azt, amit érzek, te is érzel, hogy is illúzió csak az egész. Ahogyan néhet, olyan képet, olyan varázslatot tár elég. Fehér holló.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8,